Kedves hallgatóink, húsvét harmadik vasárnapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet dr. Novák István atya, a Jászberényi Jézus neve templom plébánosa, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás. Rádiónk technikai munkatársa Tompos Péter volt. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Bármennyire is tele van az élet ellentmondásokkal, meghiúsult vágyakkal, meg nem valósult álmokkal, elvesztett barátságokkal, Jézus feltámadásának köszönhetően hihetjük, hogy minden megváltást nyer, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. A magyarság lelke vidéken él, elsősorban a falvakban és a kisvárosokban, mert sajnálatosan szinte már csak itt élnek a keresztény gyökerű értékek, amelyekkel a magyarság ezer éven át tudott élni a Kárpát-medencében, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rába-Szentmiklóson. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is az Árpád-kori Szent Miklós kerektemplom felújításának megáldásán kifejtette. A jóistenbe vetett hit, a természet közelsége, ennek okán a természet tisztelete, az egymás iránti szolidaritás és a közösség azok az értékek, amelyek segítették a magyarságot ezer éven át. Hozzátette, a falvakon belül is az épített örökséget tekintve leginkább a templomokban lakik a magyarság lelke, ezért vigyázni kell rájuk. Németh Szabolcs polgármester elmondta, az Árpád-kori kerektemplom felújítására a Magyar Falu programban nyertek 15 millió forint támogatást, amelyet a Győri Egyházmegye 1,5 millió forinttal egészített ki. Megújult a templom tornya és lefestették a zsindelyt. A munkálatokat a környező települések szakemberei végezték, tette hozzá. A polgármester megjegyezte, a templom már méltó megállóhelye a Szakraveló kerékpáros zarándokút hálózatnak, és kezdeményezi, hogy felvegyék a Győr-Moson-Sopron vármegyei értéktárba. Bízunk a jövő emberiségében, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a KDNP Ültessünk, hogy élhessünk elnevezésű faültetési akciójának Veszprémi állomásán. Navracsics Tibor emlékeztetett, bő egy hónappal ezelőtt a KDNP úgy döntött, hogy minden vármegyében faültetési akcióval hívja fel a figyelmet a jövőről való gondoskodás fontosságára. Aki fát ültet, az optimista, bízik abba, hogy az elkövetkező nemzedékek fogják annak gyümölcsét élvezni, fogalmazott a tárca vezető, hozzátette. A faültetés azt is szimbolizálja, hogy a jelenben tesznek azért, hogy a jövő biztonságos és virágzó legyen. Gyurcsányék soha nem adtak nyugdíjprémiumot, és elvettek egy havi nyugdíjat, reagált a Fidesz Dobrev Klára nyilatkozatára. Gyurcsányék sosem adtak nyugdíjprémiumot, sőt elvettek egy havi nyugdíjat, és sorozatos rezsiemelésekkel nehezítették az idősek életét, írt a közleményében a kormánypárt, hozzátették. Ha a dollár bal oldalon múlna, akkor ismét ugyanezt tennék, és még háborúba is sodornák Magyarországot. Brüsszel és a dollár bal oldal háborúpárti politikája miatt van Európa a háború küszöbén és gazdasági válságban, hangsúlyozták, kiemelték. A Fidesz háborús időkben is emeli a nyugdíjakat, fizeti a 13. havi nyugdíjat, védi a rezsicsökkentést, csökkenti az inflációt, és helyreállítja a gazdaságot, hogy az idősek megélhetését segítse. Végül az időjárásról. Többnyire napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de helyenként időszakosan gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék nem valószínű. A délnyugati-nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Dancsó János Maconkai, asztalos mestert szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Régen találkoztunk. Mi újság Önnel? Mit lehet most Önről tudnunk?
A Szent István Rádió minden hallgatója, nagyon sok szeretettel, ebben az évben erőben, egészségben, sok sikerrel, isteni áldással.
Ez a legfontosabb valóban. Mit lehet tudnunk Önről? Milyen munkákon dolgozik jelenleg? Mi történt azóta Önnel, amióta utoljára találkoztunk? Van miről beszámolnia?
Hála jó Istennek! Azért mondom, mert én minden munkámat, főleg ugye templomi, egyházi jellegű munkáimat, mindig is elmondom, hogy a jó Istennek is köszönhetem. Elkészítettem Boldog Község katolikus templomába a vadonatúj padsorokat köszönhetően két igaz hívő katolikus keresztény embernek, akik ezt megfinanszírozták.
Vadonatúj padsorok voltak ezek? Vagy felújított padsorok?
Vadonatújak voltak, mert sajnos az idő vasfoga, ugye a fát is, ahogy mondani szoktuk, porból lettünk, porrá leszünk, hát eljött az idejük, hogy ők is ugye kicserélésre kerüljenek. Ennek köszönhetően fölfigyeltek a munkámra, az Óbudai Szent Péterpál katolikus fő plébánia vezetése, és abban a megtiszteltetésben volt része, hogy utána kezdhettem azt. Ez már egy nagyobb kihívás, és annyiban egy komolyabb szakmai feladat volt, hogy 270 éves tölgyfapadot, 36 darabot kellett felújítani. Sajnos a dobogózat, ami alatta volt, hát ugye akkoriban nem voltak még olyan komoly felületkezelő anyagok, de szó szerint úgy elkorhat, hogy ki lehetett a fányagot lapátolni. Ehelyett én már igen komoly felületkezelő anyagokkal, gomba, rovar, tűzvédelmi anyagokkal egy vadonatúj dobogót készítettem, és akkor dobogó egységenként, mert 4 egységből álltott a templom padozata, hazahoztam, és akkor itt egyenként gyönyörűen átcsiszoltam, átjavítottam, és így kerültek szépen vissza, hál' Istennek, megint ajándéknek viszem a sorstól a jó Istentől, amikor az eukarisztikus világkongresszus volt Budapesten, akkora már én végeztem vele. És ez még külön azért emlék, mert jó édesanyám Isten nyugosztalja, ő 1938-ban fiatal lányként részt vett az akkori budapesti eukarisztikus világkongresszuson. S eszembe jutott, hogy lám-lám, milyen a sors akarata, én még akkor lettem készebb a csodálatos barokk templomba ezeknek a álomszép 270-es paroknak a felújításával. Aztán ugye, hát, hogy megtetszett a munkám, mégis kaptam karácsony előtt a Szentpéterpál Egyház község javaslatára a Szentpéterpál emlékérmet a templom közösségétől.
Ezért a munkájáért cserében?
Ezért a munkámért, amit természetesen ugye köszönő oklevéllel adtak át, amiben azt írják, hogy köszönjük a művészi asztalos munkát, amit a templom padjai során végeztem. Aztán most megint abban a szerencsével van részem, hogy a templom tornyába a négy óriási, 4 méter magas, 2 méter széles zsalus ablakokat kell kicserélni, mert azok is már úgy megette az idő vasfoga őket, hogy hullottak ki a zsalulevelek, és ugye balesetet idézhetnek, mert olyan magasságú 25 méterről valakire ráesik, bizonyabból komoly tragédia történhet. Úgyhogy nem panaszkodom, nem is fogok. Mindenkit arra biztatok, ha nehéz is bárkinek a sorsa az életemben, hát nem könnyű. De mindig azt kell figyelembe venni, amit a Jóistennek mondta Jézus Krisztusnak, ugye keresztelő Szent János, akkor megkérdezte őt, tehát Jézus, hogy János, mivel jutalmazzalak téged, hogy olyan sokat szenvedtél értem? És azt mondta kereszt, hogy atyám, adjál nekem még több szenvedést. És napjaikban ezt azért próbálom baráti körbe ismerősöknek mondani, ha beszélgetésekre kerül sor, mert sokan most panaszkodnak, sértődik nagyon a világ. Hogy nem így kell gondolkozni, mert az életünk a kihívásokról szól, és a kihívásokat nem büntetésnek, nem bosszúnak kell, nem átoknak venni, hanem azoknak a kihívásoknak mindenkinek a maga posztján eleget kell tenni. Én a munkám által ezeket veszem a lelkembe, és még azt nem mondtam, hogy egy a Salgótarné főpribánia templomot készítettem el, nagyon szépen ott is ugye az ablakokat vadonatúj miséző asztal faragva, úgyhogy olyan sok ajándékot kaptam az élettől, hogy azt mondom, hogy én nem lehetek már elégedetlen ember, soha nem is voltam az, illetve csak önmagammal szembe, hogy még több kihívást kértem, mégis kaptam, még azt is várom, még csinálom is szeretettel, mert ezek mind ajándékok. Nem a pénzt néztem soha mögöttük. Sajnos ebben a pénzzel átkozott világban, hogy mondjam, mindenki csak azt nézi, és ott van a probléma, hogy a lelki örömet azt nem fogadják, vagy korábban már elmondtam filmekbe, hogy a pápa őszentség azt mondja, hogy nem hallják most sokan meg, hogy Jézus kopogtat az ajtón, de mindnyájuk szívében belülről. Csak ki kell nyitnunk szívünk szeretet ajtaját, mert be kell fogadni az őszinte önzetlen szeretet, amiért semmit nem kérünk, csak fogadják be. És ezt látom az egyik legnagyobb problémának napjainkban, ez ellen kell küzdeni, ezt kell megérteni, ezt kell meghallgatni, mert a beteg lelkeket, ahogy mondtam is a korábbi filmemben, a hit erejével lehet gyógyítani.
Kérdés erejéig hagy utaljak még vissza arra, hogy említette, hogy az édesanyja részt vett annak idején a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson. Milyen emlékeket osztott meg önnel?
Ugye mondanom se kell, hogy fantasztikusan szép volt, ahogy mondta, és abban a szegény világban úgy mentek Budapesten, hogy a cipőjét a kezébe vitte. De mégis elmentek az édesanyjával. Tehát nem azt nézték, hogy most milyen ruha vagy ki vagy hogy, hanem azon a kongresszuson érződött abban a nehéz időszakban, hogy ugye a háború szele igen-igen csak itt volt Európa felett, de mégis érezni lehetett az emberekben azt a összetartó, összefogó, szeretett adagot, szeretett ajándékát, hogy szeressétek egymást emberek, mert nagy veszély előtt állt a világ. Sajnos ez beigazolódott. És az anyám mindig mondta, és még élt, ő ezt mindig emlegette, tehát olyan mély nyomokot hagyott. A hitét annyira megerősítette, hogy élete végéig ugye gyakorolta vallása, a templomba járó volt, magyarán hívő asszony volt, ők be tudták fogadni, talán jobban az a korosztály a szívükbe, a hit által Istentől kapott szeretetet, mint amit napjainkban is be kellene.
Ezt örökítette önnek tovább. Mivel egy asztalos mesterrel beszélgetek, kezemben tartok egy könyvet, Gerencsér Kinga, a Fa 1000 arca címmel. asztalos mesterként elmondhatja ön, hogy a fának valóban ezer arca van?
Ezer arca van, és azt is el kell, hogy mondjam, nem elfogultságból, hogy hazafelé beszéljek, hogy talán a fa, amit a Jóisten teremtett ide a földre, ami sok csodálatos egyéb dolog mellett, az egy olyan, amiben valójában én érzem a teremtésnek az erejét, a szeretetét. És ebben a könyvben, hál' Istennek, dr. Gerencsér Kinga egyetemi tanárnak beletette az én emlékparkomat is, mert ebben nagyon sok egyházi munka van, lényegében olyan csodálattal mutatja be. Azért mondja, hogy ezer arcú fa, mert szinte kimeríthetetlen, hogy abban az élő fatestből mi mindent lehet csinálni. A fa is olyan talán, mint nagyon sok ember. Még él, adja nekünk az éltető oxigén, adja nekünk az árnyékot. Amikor a testét megdolgozzuk, akkor meg a teste által hagy itt nekünk olyan emléket, mint nagyon sok alkotó ember, vagy ahogy Jézus Krisztus itt hagyta a tanítását, a szeretetét örök időkre. És valahogy azért mondom azt, hogy az én szakmám Isten ajándéka, ugye munka Szent József, Jézusnak az édesapja és asztalos mester volt, és talán az se véletlen, hogy József azt a szakmát gyakorolhatta, amit ő neki a teremtő mennyei atya számára adott, és még meg is taníthatta Jézus Krisztust is, mert sokan nem tudják, hogy megtanította bele az asztalos munkát, csak azt, hogy Jézus ugye koronával fogva nem sokan gyakorolta. De azért mondom, hogy én minden szakmát nagyon becsülök, nagyon tisztelek, de már számomra gyerekkoromtól fogva ez egy eltökélt szándékom volt, hogy én csak a fával foglalkozok. És nekem ezt az ajándékot a Jóisten megadta. Megadta azt a sok lelki örömet, amit a munkám által az emberek arcán felfedeztem, amikor egy-egy szép munkát elkészítettem, hogy hogy emlegetnek, hogy örülnek neki, hogy ezt a dancsót csinálta még valamikor Maconkán. Vagy ugye most már azért 50 év vagy a szakmában vagyok tanuló évekkel, és amikor találkozok ma olyan régi munkámmal, amit megismerek, vagy megismernek emberek is, mondják, hogy emlékszik még rá Janiba, még ezt maga csinálta. Hát hallod, hogy mondom, ma sokszor nem, de hát biztos úgy van, ha mondják. És ez is egy ajándék, tehát, hogy úgy hagyjunk itt a jövőnek a jelenünket ápolva, és a múltat ápolva, mert ha nincs egy ápolt múlt, arra nem lehet a jövőbe szilárd alapot építeni. És ezt próbálom hangsúlyozni a szakképzésbe is a gyermekeknek, hogy ne csak a pénzt nézzétek, hanem örüljetek. És ha a lelketekbe, a munkátok által befogadjátok a fától, az alkotástól, a Jóisten támogatásával a szeretetet, akkor meglátjátok, hogy részetek lesz a földi boldogságban. És az az, amit pénzben nem szabad, nem is kell kifejezni, hanem érezni kell, mert a földi életetekben, amit teljesíteni kell mindenkinek, addig, amíg a mennyei atya parancsára, ugye meg nem kapjuk a mennyországi behívó parancsot, de már akkor elmehettek boldogan, mert ugye Ápri Lajosnak csodálatos idézete van, hogy a halálba ad a szív, hogy az mindenkinek sikerül. De oda úgy kell elmenni, hogy alkotó munkát mögöttünk hagyni. Én ezt kívánom, még ezt fogom tenni még a hátrévő éveimben itt ebben a hazában, mert ez is nagyon fontos, hogy én soha nem akartam innen elmenni. Nem is fogok. Azt szokták mondani viccesen, hogy itt hozom délelőtt, itt hol leszek délután is. Én már itt maradok biztos estére is, még reggelre is, mert én ennek a anyaföldnek tartozok minden jóval, amit én tőlük kaptam, és még egyszer hangsúlyozom, nem vagyok elégedetten ember. És ugye, ha Dömötör Tibor püspöknek az Isten tenyerén című verséből idézhetek, ugye az úgy szól, akinek nincs hite vagy szomorú, nézz vissza az életedbe, megtalálod Isten benne. Ha rosszat tettél, veszőjével megérintett. De ha elestél, mindig fölsegített, mert a Szentírás azt hirdeti, Isten az ember szereti. És azért élünk itt a földön, olyan sokan köztük, és a kedves rádióhallgatók, vagy te meg én, mert Isten mindnyájunkat hordoz szeretettel a tenyerén.
Az élet egy színes álmodás, mely egyszer véget ér. A sír lesz a végső állomás, a szív pihenni tér. Álmodjunk mindig szépeket, mert úgy sem tart soká. A gyorsan elszálló éveket tegyük mi boldoggá. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet, a nagy világon nincs. Az élet úgy is tova száll, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet, a nagy világon nincs. Az élet úgy is tova száll, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár.
Említette, hogy megismeri a munkáit. Hát miről lehet megismerni a Dancsó János asztalosmester által készített munkákat? Gondolom van egy névjegye, de mi a titka az ön fa munkáinak?
Végül is apró titkok ezek valóban, amit rajtam kívül talán nem vesz észre senki, csak az, aki tudja, hogy én készítettem. Először is, hogy mondjuk neki minden fa nagyon kedves. De mindig tudtam azt, hogy egy-egy munkára melyik az a legalkalmasabb fa, amiből azt el kell készíteni. Sajnos ezt nem mindenki veszi figyelembe, ma szakmába sem, mert nem lehet csinálni, illetve lehet csinálni fenyőfából is egy keresztet, csak ez nem tartós. Azért kell tölgyfából, mint az ősök szatmarcsekén a csónakos fejfáknál, vagy erdélyi országunkban székely magyar testvérünk, hogy minden kopjafa tölgyfából van. Ez szentírás. Azt nem lehet megcsinálni másból. És én ezekről is észreveszem, illetve azokról, az egyéni formákról, ami az én gondolataimban úgy alakultak ki, hogy én úgy gondoltam, az a forma, az a méret, az a szín, együttesen, összehangolva éri el annak az általam készített munkának a üzenetét, a célját, a feladatát.
Köszönöm, hogy említett példákat. Milyen fa, mire jó? Hiszen gondolom megvan a rendeltetése minden fafajtának. Miből jó mondjuk padot készíteni?
Hát kezdem, hogy azt tudni kell, hogy a kemény fakat tartósak. Hogy általában a minőségi padok templomokban, szabad téren, kültében töltve. Emellé jöhet az akácfa, de például a bükkfa vagy a kőrisfa hiába egy kemény, de nem lehet kitenni, mert nem időjárás hallóak. Nagyon időjárás halló a vörösfenyő, főleg a szibériai vörösfenyő. Ezek felületkezelés nélkül is ellen állnak az időnek, úgy, ahogy említettem a csónakos fejfalkot, vagy a kopjafalkot, 200-300 évesek vannak benne. És mai napig állják az idő vasfogat, az idő sarat, vagy? Ugye nekem gyermekkoromtól kedvenc fám, a világ egyik legkeményebb fája, ami Magyarországon is sokban a gyertyánfa. Mert ő annyira kemény, hogy abból vannak a gyaluk, a kaptafák, a szerszámjelek, a fakalapácsok, mert azt kitapasztalta a szakma az évszázadok át, hogy abból kell megcsinálni, mert egyszerűen annyira kemény, hogyha az ember meggyalulja, saját fénye van neki, mint a gyémánnak. A másik, hogy nagyon sovány talajokon is megnő. Azt is elmondtam egy másik filmben, hogy én azért tartom magam annak, mert engem is sodort az élet vihara, mint a gyertyánfa. Na de a gyertyánfa, hogy egyszer aztán még nő. Az olyan kemény, olyan tartó szívós, hogy bármilyen szeszélyes időjárásnak a természet viszontagságának ellenáll. Hát én ezt próbálom, mint két lábbal járó ember, a gyertyánfának a magatartását a természetbe utánozni, kitartani, mert ő sem adja fel. De nagyon sok fa így van. Sziklák szélén meg lehet a természetbe nézni, hogy kapaszkodik egy-egy fa sziklába, és él, és vigyáznak egymásra többiek, vagy az erdőbe. Ugye, hogyha egy tölgy vagy bükkerdő, van egy vadcseresznyafa. Ők nem írtja, aki nem bántja. Elfogadják maguk között, és ugye hagyják őt is, hogy nőjön az ég felé a többi bükkfával. Tehát magyarán büszkék rá, hogy van közöttük egy olyan fa, ami nem a saját fajtájuk, de mégis szép. Az ember meg ugye bántja okkal ok nélkül egymást, és ugye ez is egy nagy baj, hogy nem szabad volna ezt valakinek felrón, hogy hát olyan, amilyen. Hát azt szoktam mondani, hogy minden fába én látom a szépséget. Az ember is annyiba hasonlít a fához, hogy az emberben a szép külső nagyon csúnya belső lelki világot tartalmazhat. Hát a fa is ilyen, hogy addig még az asztalos fel nem fűrészeli, akkor beszélsz, hogy hát azt nem is gondoltam, hogy belülről meg korhat. Jó, a szakember észrebeszél, de ha viszont egy szép fa, vagy egy átlagfa is a kezébe kerül a mesternek, akkor lehető legjobban vissza kell adni a fa életének. A belőle készülő tárgy által a lehető legszebben legjobban azt a alkotást, ami kizárólag őre emlékezik, hogy ő volt a tölgyfa, ő volt az akaszfa, a seresznyefa, a diófa. Tehát ez az igazi Isten által adott anyagnak, a mesternek a kötelessége és az anyagok iránti tisztelete, hogy szeretettel kell fogni az anyagot, mert mindig azt mondtam, ha a fát szeretettel munkálom meg, akkor a kezembe dalol a fa, nem sír. Ha fa sír, akkor ma baj van, mert akkor valami az ő fatestének fáj, érzi, hogy nem úgy bánnak vele, hogy kellene. Hát ilyen az emberi lélek is. Ha az emberi lélekkel szeretettel hatunk, szeretettel ápoljuk, akkor el lehet érni mindent, és való igaz, ami ugye sokszor mondunk, a szeretet ereje mindent legyőz, mindent megold.
Akkor a mai riportunknak lehet egy ilyen üzenete is, hogy jelképesen mi emberek példát vehetünk a fákról.
Példát vehetünk olyannyira, hogy én most baráti körben tervezünk a tavaszra, hogy a szeretet napja. Erről fogunk beszélni. Ki tiltja meg ezt ma a világnak, hogy szeressük egymást gyerekek, mint a dalba van. És ebből felhozni azokat a egyszerű, mindennapi problémákat az életből, ami nem pénzkérdés, nem politika kérdése, de ebben van nagyon nagy szerep, hogy egyházunknak, hogy a hitet ápolja, a lelkünk erősíti, Isten tanítását hirdeti, és hogyha ez így van, akkor marad egy nemzet nagyon-nagyon sokáig, talán az örökké valóságig talpon meg életbe. Ez kéne most mindenkinek ebben a felgyorsult, rohanó, sajnos sokszor kapzsi világban megérteni.
Közel 50 éve dolgozik a szakmában, van a pályán. Volt-e ez alatt az 50 év alatt olyan feladat, olyan kihívás, ami szó szerint kihívás elé állította önt? És vannak-e kedvenc olyan munkái, amelyekre jó visszaemlékezni, amelyek sikertörténet?
Végül is voltak, meg ugyan nagy vannak. Minden napi munka kihívás. Amikor én ugye lefekszem, a Szent Istváni gondolattal, mint amit Imre Herceknek mondott, fiam, minden nap teljesíts a kötelességed. És akkor egy nehéz szakmai kihívás előtt állok, akkor bizony én esténként, éjszakánként amúgy sem jól alszom, gondolkodok. És egy csoda, amikor felébredek reggel, és már tudom a megoldást, mert segít valaki a gondolataim helyes kialakulásába. És ugye a diákoknak is azt mondom, hogy ne csak a vizsgára tanulj, az életben minden nap vizsgázni fogsz. És ha vannak önálló gondolataid, erős akaratod van, mert a munka, ahol nem erő kell, akarat. És ha megvan az akaratot, mondhatjuk úgy is, hogy hit. Olyan hit, hogy ma pedig len, én ezt akkor is megcsinálom. Akkor nincs lehetetlen. Hát én így voltam világegyetemben, büszkes vagyok rá, hogy itt még ebben a műhelyben az 50 éves pályafutásom alatt olyan szakmai munka nem volt, ami nekem gondot okozott volna, mert a fa faragás, segít a faszobrász barátom. Én nem kontarkodok abba bele, amihez nem értek. De amihez értek, vagy tudom, hogy kire mit lehet rábízni, mind a fára, vagy melyik fából mit lehet csinálni. Hát ilyen az ember is. Egy jó oktató, egy jó tanár, ugye ha Gárdonyi Gézát idézhetem, a tanítói hivatású sajnos, napjainkban ezt nagyon sok tanár nem tudja, ő azt mondta, ha a tanító belép az osztályterembe, legyen arcán Jézusnak a nyájassága. És ha meglát a gyerekek közöttet, egy szomorút, egy eresettet, egy nyomorékot, hajolj le hozzá, öleld át, és csókold meg őt. Hát a szakma is ilyen, a kihívás is ilyen, és ezt azért idézem napjainkban, aki a pedagógusi pályát választja, döbbenetes a felelőssége, vitathatatlan, Talán nem is lehet azt pénzbe kifejezni, de ha vállalja ezt a hivatását, akkor a Gárdonyinak ezt a mondását tanulja meg, mert ha valaki, akkor ő legszebben fejezi ki ennek a pályának a lényegét, ugye nem véletlen, hogy ő mondta, hogy a tanító a falu lámpása, a tudásnak a létrehozója.
Apropó, ha már tanítványok, egy Mesterségem címere című műsorban beszélgetünk egy mesteremberrel, meg kell, hogy kérdezzem öntől, lesz-e utánpótlás az asztalos mesteri szakmában? Vannak-e jelenleg tanítványai? Hogyan látja a szakma jövőjét?
Nem vitás, bajok vannak a szakképzésben. De arra büszke vagyok, hogy itt a több mint 40 év alatt, az a 360 gyerek közül a legjobbak a pályán maradtak, példaképet mutatnak a korosztályuknak, tehát már erre is azt mondom, hogy mind a 360-ból nem csináltam világhírű mester, de mind a világbajnoksághoz, mind az Európa-bajnoksághoz, a Szakmasztal Fesztiválhoz nagyon sok közöm van, mert akiket felfedeztem a legtehetségesebbeket, azoknak át tudtam adni ezt az erős szakmai hitvallásra vonatkozó törvényeket, szabályokat, beléjük tudtam plantálni a lelkükbe, és így ezáltal ugye a pályán maradtak, de ehhez az is hozzá tartozik, hogy ők is elmondhatják azt, hogy a mindennapi alkotó asztalos tevékenységükbe megkapják a munkájuk által a lelki ajándékot, az örömet. És ebben maradtak a szakmában.
Beszélgetésünk végén, ha már megemlítette a szakmai hitvallást, akkor mi Dancsó János asztalos mester szakmai hitvallása? Hogyan fogalmazná meg?
Hát,
a munkái önmagukért beszélnek, de szavakban hogyan tudnánk megfogalmazni?
Szavakban, nagyon egyszerűen. Ugye az erdőre, ezt már sok könyvembe is ugye dedikálva írtam. Szeresd a fát, szeresd a természetet, mert ők is szeretnek minket. És az asztalos az elmondhatja. Csak észre kell venni, hogy beszéled a panímán hozzánk, mosolyog, kacag, dalol, nevet, csak azt a mesterembernek kell az asztalosnak meghallani, mint ahogy egy versben van írva, hogy az a szekrény majd egyszer vékonyan hegykén, ajtaját nyikorgatva ráfelel, valaki készített engem, talán nem is olyan rég, de mégis általam lett egy emlék, egy emlék, egy emlék.
Dancsó János asztalos mesternek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy ismételten találkoztunk, és a legfontosabbat, jó egészséget,
nagyon
és a jó Isten
köszönöm.
Áldását kívánom további életére.
Ezt kívánom minden rádióhallgatónak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa szeptemberben ellátogat Ázsia és Óceánia négy országába. Ferenc pápa: a sérülékenyebb élet is méltó, semmi nem igazolja a kirekesztést. A Szent Atya a pápai alapítvány küldöttségéhez: ne hanyagoljátok el az imát munkátok során. Az államközi kapcsolatokért felelős Geleger érsek Vietnámba látogat. Fe- Ferenc pápa szeptemberben ellátogat Ázsia és Óceánia négy országába. Ferenc pápa apostoli útjára Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapurba 2024. szeptember 2. és 13. között kerül sor. A Szentszék sajtóterme pénteken bejelentette, hogy Ferenc pápa szeptember elején három ázsiai és egy óceániai nemzetet látogat meg. Elfogadta az államfők és a helyi egyházi hatóságok meghívását, és ezáltal sor kerül 43. külföldi apostoli útjára. A pápa a tervek szerint szeptember 2-án indul Rómából, ahová szeptember 13-án tér vissza. Először Jakartába, Indonézia fővárosába utazik, ahová szeptember 3-án érkezik meg, és látogatása szeptember 6-áig tart. Ferenc pápa ezután tovább utazik, és szeptember 6-a és 9-e között felkeresi Port Moresbyt, Pápua Új-Guinea fővárosát és Vanimót. Útjának ezt követő állomása Dili, Kelet-Timor fővárosa lesz szeptember 9-e és 11-e között. Innen a pápa Szingapurba utazik, szeptember 11-e és 13-a között háromnapos látogatásra. A Szentszék sajtótermének tájékoztatása szerint ázsiai és óceániai apostoli útjának teljes programját egy későbbi időpontban teszik közzé. Ferenc pápa először 2023. decemberében említette azt a lehetőséget, hogy a régióba látogatna. Az N Plus mexikói televíziónak adott interjújában hangsúlyozta. Reméli, hogy augusztusban Polinéziába, majd az év folyamán szülőhazájába, Argentínába utazhat. Később, 2024. januárjában a pápa azt nyilatkozta a La Stampa olasz újságnak, hogy szeretne ellátogatni Kelet-Timorba, Pápua Új-Guineába és Indonéziába. Indonézia a világ legnagyobb muzulmán többségű országa, és a katolikusok száma meghaladja a 8 milliót, vagyis a lakosság 3,1%-át. Pápua Új-Guinea lakosságának körülbelül 32%-a katolikus, számuk közel 2 millió. Kelet-Timor túlnyomó részt katolikus, a lakosság mintegy 96%-át teszik ki, és több mint 1 millióan vannak. Szingapurban mintegy 395 ezer katolikus él, ami a lakosság mintegy 3%-át jelenti.
Ferenc pápa: a sérülékenyebb élet is méltó, semmi nem igazolja a kirekesztést. Ferenc pápa csütörtökön fogadta a Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülésének résztvevőit. Az emberi élet értelmét nem haszonelvű és funkcionális alapon kell meghatározni. A befogadás és elfogadás kultúráját erősítsük, ahol a fogyatékkal születendő gyermekeket és az életük utolsó szakaszát élő időseket nem tekintik tehernek, buzdított beszédében a pápa. A selejt kultúrájával szemben, mely nem ismer határokat, az inklúzió kultúráját kell építeni. Ferenc pápa erről beszélt a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagjainak, akik plenáris ülésüket a következő témának szentelték: megváltoztatni a döntő társadalmi tényezőket és az inklúzió új kultúráját építeni. A 30 éve alapított intézmény fennállása óta most először foglalkozott a fogyatékkal élő személyek helyzetével, akik a világ számos részén, a szegényebb országokban, de a nagyobb jólétben is sokszor elszigetelődnek, és a társadalmi élet peremére szorulnak fogyatékosságuk miatt.
La cultura dello scarto in effetti non ha confini.
A selejt kultúrájának ugyanis nincsenek határai. Van, aki feltételezi, hogy képes megállapítani haszonelvű és funkcionális szempontok alapján egy élet mikor méltó arra, hogy megéljék. Ez a fajta szemlélet a gyengébb személyek jogainak súlyos megsértéséhez vezethet, hatalmas igazságtalanságokhoz és egyenlőtlenségekhez, ott, ahol hagyják érvényesülni a haszon, a hatékonyság és a siker logikáját. Ferenc pápa egy másik, kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet, ami a fogyatékkal élőkre leselkedik. Az a tendencia, ami miatt saját létezésüket tehernek fogják föl önmaguk és szeretteik számára. Ez a mentalitás a selejt kultúráját a halál kultúrájává alakítja. Ez nagyon fontos, az élet két vége. A fogyatékos születendő gyermekektől, művi vetéléssel, a végső fázisban lévő idősektől az eutanáziával szabadulnak meg. A selejt kultúrájával szemben az inklúzió, a befogadás és elfogadás útját javasolja a pápa, mely a társadalmi kötődés szálait erősíti. Ennek a szolidáris cselekvésnek a főszereplői azok, akik felelősnek érzik magukat mindenki javáért. Nagyobb társadalmi igazságosságért dolgoznak, és azért, hogy a különböző akadályokat ledöntsék, amelyek miatt sokan nem élvezhetik alapvető jogaikat és szabadságukat. A fogyatékkal élő személyek elfogadása és jogai egészen más képet nyújtanak a gazdagabb, fejlettebb országokban, mint a szegényebb nemzeteknél, ahol nagy részt még minden megvalósításra vár. Ezért a nemzetközi közösségnek ilyen irányban kell bátorítania és segítenie a kormányokat. Ugyanígy kell támogatni a civil társadalmi szerveződéseket is, mert az ő kiterjedt, szolidáris hálójuk nélkül sok helyütt az emberek önmagukra maradnának. A társadalmaknak az átfogó inklúzió építésére kell törekedniük, amelynek révén a fogyatékkal élő személyek részt vehetnek a társadalmi életben, nem pedig passzív tényezők csupán. Ennek a tényleges elfogadásnak a két alappillére a szubszidiaritás és a részvétel. Ennek fényében válik jól érthetővé, milyen fontosak a fogyatékkal élők társulatai és mozgalmai, melyek a társadalmi részvételt mozdítják elő. Ferenc pápa elismerő szavakkal méltatta a Pápai Társadalomtudományi Akadémia ülésének témáját, majd a szervezet működéséről szólt, melynek hivatása, hogy a különböző szakterületeket bevonva szembenézzen a legégetőbb kihívásokkal. Gondolok itt a technológiára és annak következményeire a kutatásban és olyan területeken, mint az orvostudomány és az ökológiai átmenet. Gondolok továbbá a kommunikációra és a mesterséges intelligencia fejlődésére, ami valódi kihívás, mint ahogy arra is, hogy szükség van új gazdasági modellek kidolgozására, fogalmazott a pápa. Mindig számolni kell a fogyatékkal élő személyek méltóságával és azzal a jogukkal, hogy átfogóan fejlődhessenek, mivel a kiszolgáltatottság és az esendőség az emberi lét velejárói, nem pusztán a fogyatékkal élő személyek sajátja.
Ciascun essere umano ha il diritto a una vita dignitosa e a svilupparsi integralmente, anche se è poco efficiente.
Az embernek akkor is joga van a méltó élethez és az átfogó fejlődéshez, ha ő maga kevésbé hatékony, ha korlátokkal született vagy növekedett. Mindez nem kisebbíti hatalmas méltóságát, mint emberi személy, hiszen az nem a körülményekre, hanem létezése értékére alapul. Ha ezt az alapvető elvet nem tartják tiszteletben, nem lehet jövője sem a testvériségnek, sem pedig az emberiség túlélésének. A Szentatya köszönetet mondott a Pápai Társadalomtudományi Akadémia munkájáért, aláhúzva, hogy az egyház gondoskodó szeretettel fordul a fogyatékkal élőkhöz, mint ahogy az evangéliumokban olvassuk Jézus találkozásait velük.
Ferenc pápa a pápai alapítvány küldöttségéhez. Ne hanyagoljátok el az imát munkátok során. Az Egyesült Államok beli székhelyű pápai alapítvány, amely 1988-ban jött létre Szent II. János Pál kívánságára, 36 évet támogatja a pápa által kifejezetten kért és kiválasztott katolikus jótékonysági projekteket világszerte. Ferenc pápa az alapítvány mintegy 140 tagját köszöntötte a Vatikánban éves római zarándoklatuk alkalmából.
Portanto la vicinanza, la compassione e la tenerezza dell'amore di Gesù a tanti fratelli e sorelle in tutto il mondo.
Hálás köszönetét fejezte ki nagy lelkűségükért, amely Jézus közelségét, együttérzését és gyengét szeretetét viszi el a kevésbé szerencsések felé világszerte. A különféle oktatási, karitatív és apostoli projektek támogatása olyan sok ember, köztük a szegények, a menekültek, a migránsok, és manapság a háború és az erőszak által sújtottak egyre nagyobb számának átfogó fejlődését segíti elő. A pápa emlékeztetett az alapítvány által a fejlődő országokból származó világi híveknek, szerzetes papoknak, szeminaristáknak nyújtott ösztöndíjakra, amelyek lehetővé tették számukra, hogy a római pápai egyetemeken folytassák tanulmányaikat. Ezekkel a különféle méltó kezdeményezésekkel továbbra is segítitek Péter utódait abban, hogy sok helyi egyházat építsenek és gondoskodjanak a kevésbé szerencsés emberek nagy számáról, teljesítve ezzel az Urunk által az apostolra bízott feladatokat, hangsúlyozta a pápa.
Il vostro lavoro trova la sua sorgente e la sua ispirazione nella nostra fede cattolica.
Emlékeztette a pápai alapítvány tagjait, hogy munkájuk forrását és inspirációját katolikus hitükben találják. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy táplálják hitüket azáltal, hogy aktívan részt vesznek az egyház életében, és rendszeresen a szentségekhez járulnak, valamint hogy imádkoznak és szentségimádást végeznek, különösen a jelenlegi ima évében a 2025-ös szent évre készülve. Ne feledkezzetek meg az Isten tiszteletről. Elhanyagoltuk a szentségimádást, amit újra kell kezdenünk. Csendben imádjuk az Istent, kérte a pápa. Ez a spirituális dimenzió fontos erőfeszítéseitek szempontjából, mivel elősegíti a testvéri kötelékek kialakítását a különböző kultúrájú, nyelvű és régióból származó emberekkel, akiknek segítséget nyújtotok.
Il vostro servizio è tanto più necessario nel nostro tempo, segnato dall'individualismo e dall'indifferenza.
Ferenc pápa beszéde végén megjegyezte, hogy nagy lelkű szolgálatukra még nagyobb szükség van korunkban, amelyet az individualizmus és a közömbösség jellemez. Honlapja szerint 1988-as megalakulása óta a pápai alapítvány több mint 225 millió dollár támogatást és ösztöndíjat biztosított világszerte több mint 2400 projekthez, amelyeket Ferenc pápa, 16. Benedek pápa és Szent II. János Pál pápa választott ki. 2024-ben az alapítvány közel 10 millió dollárt tervez szétosztani a Szentszék által kiválasztott támogatottaknak. Az összegből 118 projektet támogatnak több mint 60 országban, a szegények legszegényebbjeit szolgálva. Az alapítvány emellett 819 ezer dollár összegű ösztöndíjat oszt szét, amelynek köszönhetően több mint 100 pap, szerzetesnő és szeminarista tanulhat Rómában a Szent II. János Pál ösztöndíj programon keresztül.
Az államközi kapcsolatokért felelős Gallagher érsek látogatása Vietnamban. Április 9-e és 14-e közt Vietnamban tesz hivatalos látogatást Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkára, amelynek keretében találkozik Pham Minh Chinh miniszterelnökkel és Bui Tan Son külügyminiszterrel is. Természetesen megbeszéléseket folytat a helyi katolikus püspökökkel, és két nyilvános szentmise is szerepel a programban, az egyiket éppen a főváros Hanoi Szent József Székesegyházában tartja, majd ellátogat a nagy szemináriumba is. Mostani áprilisi vietnami útját maga a Gallagher érsek jelentette be január 18-án, abból az alkalomból, hogy Ferenc pápa kiallgatáson fogadta a vietnami kommunista párt képviselőiből álló delegáció tagjait a vatikáni apostoli palotában. Az államközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár pozitívan értékelte a találkozót, reményét fejezve ki, hogy a vietnami katolikus közösség számára eredményes lehet a két oldalú kapcsolatok további előrehaladása, ami újabb fontos diplomáciai eredményekhez járulhat hozzá. A decemberi megállapodás legfontosabb lépése volt, hogy Marek Zalewski lengyel érseket, eddigi szingapúri apostoli nuncius nevezték ki vietnami rezidens pápai képviselőnek. A megállapodást júliusban írták alá Vo Van Tung elnökkel vatikáni látogatása alkalmából a Vietnam Szentszék közös munkacsoportjának 2023. március 31-én Rómában tartott 10. ülésén. Ugyanezen alkalom során jelentette be Gallagher érsek áprilisra tervezett vietnami látogatását, számolva azzal a lehetőséggel, hogy majd Pietro Parolin, bíboros államtitkár is ellátogathat az országba a következő év során. A vatikáni külügyminiszter azt is elmondta, hogy optimista annak lehetőségét illetően, hogy Ferenc pápa látogatására is sor kerülhet a jövőben. Úgy gondolom, nyilatkozta az újságíróknak, hogy a Szentatya el akar menni oda. Minden bizonnyal a helyi katolikus közösség is nagyon szeretné azt, hogy a pápa elmenjen hozzájuk, és szerintem nagyon jó lenne az egész régió számára. Vietnam, tette hozzá a Gallagher érsek, egy fontos ország, és sok szempontból egyfajta gazdasági csoda. A Vietnám és a Szentszék közötti kapcsolatok 1975-ben megszakadtak, de 1990 óta biztató fejlődés tapasztalható. 2011-ben 16. Benedek pápa egy nem rezidens képviselőt nevezett ki Vietnámba, tavaly pedig a vietnami hatóságok engedélyezték a rezidens képviselő kinevezését. Ferenc pápa ezt követően tavaly szeptemberben levelet küldött a vietnami helyi egyháznak, amelyben arra kérte a katolikus híveket, hogy jó keresztényként és jó állampolgárként éljenek, tanúságot téve Isten szeretetéről, vallási, fai, kulturális megkülönböztetés nélkül. Mindig tovább kell lépnünk, felismerve az egybetartozó dolgokat és tiszteletben tartva a különbségeket, írta akkor levelében Ferenc pápa. Ez felelősséggel jár a vietnami katolikusok számára is, akik jó keresztényként és jó állampolgárként valósítják meg saját identitásukat azáltal, hogy élővé teszik egyházukat az evangélium terjesztésével a mindennapi életben. Ez olyan tanúságtétel, amely a vallásszabadság gyakorlása szükséges, kedvező feltételek kialakításának köszönhetően segítheti a katolikus híveket a párbeszéd előmozdításában és az országot éltető remény megteremtésében. A jelenleg 100 milliós Vietnam lakosainak 85%-a vallja magát felekezethez nem tartozónak, bár általános vonás az ősök tisztelete és az imádkozás az istenségekhez. A vietnami vallásosság valójában a buddhizmus, a konfucianizmus és a taoizmus elemeire épül, aminek azonban a kommunizmus megszakította a folytonosságát. Napjainkban a lakosság 8%-át kitévő katolikus egyház Vietnámban a legdinamikusabb felekezet, amit azért is becsülnek, mert náluk tudjuk, hogy mit tanítanak és hogyan kell élni a vallásukat. Az utóbbi 10 évben nagyon erősen megnőtt a hívek száma, aminek látható jele a sok keresztelő, a számos papi és szerzetesi hivatás olyannyira, hogy még külföldi misszióba is, így Magyarországra is tudnak küldeni belőlük.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Buda Ferenc, Rigó. Te Rigó, fekete Rigó, derűhöz, csudadalhoz, bánatokon diadalhoz, te örök origó, kinek a fák alja, füvek alja, terített tálca, te ugri bohóc, zene pojáca, vígénekedben naponta jó volna elmerülni. Forró szíved, füttyögő csörfuvolád, ugye sose hűl ki.
Buda Ferenc Rigó című versét Der Gabriella mondta el. Buda Ferenc a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és József Attila díjas magyar költő, műfordító, Debrecenben született 1936. november 3-án. A Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsésztudományi karán végzett, magyar-orosz szakon 1955-től jelentek meg versei. 56-ban írt három forradalmi költeménye miatt egy év börtönre ítélték, szabadulása után 5 éven át az ország különböző részein segéd, illetve betanított munkás volt. 63-ban jelent meg első verses kötete, Füvek példája címmel, ebben az évben Pusztavacson lett tanár, majd Kecskeméten, Kerekegyházán, később Kecskeméten dolgozott a megyei levéltárban. A 60-as években tagja volt a Hetek nevű költői csoportosulásnak, az 1969-ben induló Forrás folyóirat belső munkatársa, majd főmunkatársa. Jelenleg Tiszakécskénél hosszú időn át volt a Magyar Írószövetség Duna-Tiszaközi csoportjának titkára. Gyermekverseket, műfordítás és prózaköteteket is publikált, a szépirodalom mellett faragással, bőr és fém megmunkálással is foglalkozik.
A nap imája.
Az örömmel eltelt apostolok imája. Alleluja, alleluja, alleluja. Leborulunk előtted, Mester, Jézus, drága Urunk. Fölfoghatatlan a te jelenléted, a te föltámadásod, a te dicsőséged. Könyörögve kérünk, bocsáss meg, hogy mindaddig, amíg most meg nem jelentél közöttünk, nem értettünk semmit abból, amit 3 éven keresztül tanítottál nekünk. Bocsásd meg, hogy egész eddig a pillanatig, amíg most meg nem érintettük sebeidet, nem hittük, hogy feltámadsz, pedig te megmondtad előre. Ahogy a zsidóktól való félelem miatt bezártuk az ajtót, úgy a szemünk is zárva volt, és most, hogy a zárt ajtón át eljöttél közénk, megnyílt a szemünk és az elménk, hogy befogadjunk téged, és végre megértsük mindazt, amit tanítottál. Igen, most már értjük, és mindnyájan megvalljuk, te vagy a Krisztus, a Messiás, az élő Isten fia, Izrael szentje, az üdvözítő király, akit az Atya küldött el üdvösségünkért. Ó, drága Urunk Jézus, valóban a te békességed szálljon ránk. Adj erőt nekünk, adj bátorságot, küldj el minket, hogy minden ember előtt felmagasztaljuk neved, hirdessük az örömhírt, és dicséretedet szengjük egész életünkben, teljes szívünkből, teljes erőnkkel. Örökké. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,